Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az elkövetkező percekben a 20. századi Magyarország egyik különleges misztikusát, Galgóczi Erzsébetet szeretnénk önöknek bemutatni. Sokan vannak, akik szent életű személyként tisztelik őt, de vannak, akik még csak nem is hallottak róla, sőt, olyan beszélgetésnek is fültanúja voltam nemrég, amikor valaki összetévesztette őt egy azonos nevű kortársával, aki írónő volt. Mindezek alapján valóban érdemes a Mária Rádióban is foglalkozni a személyével. Köszöntöm beszélgető társaimat, Sipos Gyula írót, közösségvezetőt, aki nemrég jelentetett meg egy könyvet a magyar misztikusról, és köszöntöm Menkó Ágnest, aki hosszú évek óta ápolja Galgóczi Erzsébet emlékét. Elsőként rögtön hadd kérdezzem meg, hogy ki is volt valójában Galgóczi Erzsébet. Elevenítsük fel életének egy-egy momentumát, és egyúttal derítsük ki azt is, mi lehet az oka annak, hogy a személyét mindmáig, minthogyha az ismeretlenség homálya venné körül.
Galgóczi Erzsébet 1905-ben született, június 27-én, és 1962. március 27-én halt meg. Nagyon fontos Galgóczi Erzsébet életében arra felfigyelnünk, hogy 42 éven keresztül ágyhoz kötötten élt. Sokszor a szűzanya jött és segítette. Volt olyan, hogy a stigmáit ő kötözte be. Először még nem is tudta, hogy a szűzanya az. Édesanyjának is csak azt mondta, hogy itt volt nálam egy látogató. Csak kicsit később ismerte fel, hogy ő a szűzanya volt.
Ő tulajdonképpen a magyar misztikusoknak abban a vonalába tartozik, amiknek a nevét és az életét a népi vallásosság tartotta fönn. Ebben sorozik Csépe Klára, aki hasznos falloskúton látta, hogy 57-ben megjelenik a szűzanya, és akkor kápolna is épült, pszichiátriai kezelésre vitték, és aztán hát ugye őt sem, mondjuk hivatalosan nem karolták föl, úgy mondani, mondjuk nyilván a kornak a függvénye is. Natália nővér, aki majdnem az egész 20. századot végélt, és a világgyőzelmes királynője kinyilatkoztatás sorozatot kapta. Kindelman Erzsébet asszony, akinek a szeretett láng lelkinaplót köszönhetjük, ami egy világszerte elterjedt lelkiség, és ugyanebbe a kor, ugyanebbe a vonalatba tartozik Galgóczi Erzsébet is, aki hát ugye a stigmatizált szentünk, vagy szentéletű nő, aki itt élt, és a 20. század első felét élte végig, és küzdötte végig, hogy Isten kegyelme kiáradjon a mi életünkre. Egy nagyon nehéz korban, ő maga is egy nagyon nehéz életet élt, és az ő közben járó szerepe az többszörösen is hihetetlen kegyelmeket jelentett Magyarországnak. Csak ezt így hozzátenném, történelmi távlatba helyezve egy picit a dolgokat, hogy ugye itt az első és második világháború környékén három nagy stigmatizált szentje van Európának, azt gondolom én, akik hasonló környezetben éltek vagy nőttek föl, Pió atya Olaszországban, Kornesrajti Neumann Teréz Németországban, és Galgóczi Erzsébet Magyarországon, mind a hárman különleges és egyéni karizmával is rendelkeztek, sajátossággal, ami csak rájuk jellemző, de mind a hárman egy ilyen háborús légkörű, tulajdonképpen vesztes háborút vívó, nagyon sok szomorúságon és fájdalmon keresztül ment országban éltek, és próbáltak küzdeni Isten kegyelméért.
Galgóczi Erzsébethez rendszeresen jöttek látogatók. Először, mikor jött a szűzanya, akkor ő még nem is tudta, hogy maga a szűzanya jön hozzá, azt gondolta, hogy egy látogató a sok közül, az azonban feltűnt neki, hogy mindig akkor jött ez a szép hölgy, amikor csönd volt. És édesanyja kérdezte, hogy ki volt itt nálad. És akkor mondta, hogy hát nem ő engedte be. És csak ebből tűnt fel édesanyjának is, hogy nem egy földi látogató volt, hanem a szűzanya jött.
Nekünk egy hihetetlen nagy példakép kellene, hogy legyen, meg nekem az is, Galgóczi Erzsébet. Azt gondolom, hogy lehet, hogyha más országban lenne, akkor üvegkoporsóban lenne a teste, és zarándoklatokat szerveznének oda. Neki a szűzanya megmondta, hogy neki egy elrejtett élete lesz, és hogy kevesen fognak tudni, ez meg is valósult, kétség kívül, de hát most már mondjuk elmúltak azok az idők, amikor ilyen elrejtettségben kell lennie, most már nyugodtan fölemelhetjük az ő életét és az ő életpéldáját, mert azt gondolom, hogy sokat táplálkozhatunk az ő életéből.
Ha valakit szent életüként tisztel az utókor, az rendszerint az életvitelének egy jellemző pozitívumára vezethető vissza. Mi az, amiben Galgóczi Erzsébet hűségesen gyakorolta a keresztény erényeket, és amelyek által példakép lehet a mai élő emberek számára is?
Én azt hiszem, így elsőre a szenvedés elvállalása.
Beteges kislány volt, és negyedik osztás korában jutott el egyáltalán az első áldozásig a betegsége miatt, de már akkor nagyon forrón szerettem Jézust és az oltári szentséget, a Jézuskát. Ő Szolnokon született és ott nőtt fel, és az első világháború során 19-ben, ugye a kommun ideje alatt ott bombázták a Szolnokon a vártemplomot, akkor a megáradt zagyvát 14 éves beteges kislányként átúszta, hogy az oltári szentséget kimentse a szolnoki vártemplomból. Tehát ez mutatja az ő bizgóságát. Egy nagyon ártatlan lelkű lány volt, akinek a Jézus az Jézuska volt, a szűzanya az Máriácska. Jellemző, hogy amikor már naponta megjelenik neki a szép hölgy, ugye ez egy különleges dolog, hogy a szűzanya testben megjelenik neki naponta, és rendet lak a szobájába, és közben neveli őt arra a misztikus életre, ami a Krisztus szenvedéseivel való egyesülést jelenti, hogy tehát ő nem ismeri fel, amikor az egész környezete sejt, hogy ki lehet ez a szép hölgy, aki ott megjelenik, akkor ő még nem tudja, és akkor mondja neki, hogy a Máriácska, akkor se esik le neki, hogy ez a szűzanya lehet, és amikor végül a szűzanya elárulja, hogy ő a Jézusnak az édesanyja, akkor annyira ledőbben is megijed, hogy ő hát eddig Máriácskának hívta, hogy most akkor ezt szabad-e? És akkor a szűzanya megjutatja, hogy én neked csak legyek Máriácska, mert ez nagyon kedves előttem.
Sok üzenetet adott a szűzanya Galgóczi Erzsébetnek, és több helyen azt mondta, hogy vállald el a szenvedést. A szép hölgy tanítása Galgóczi Erzsébet számára, aki igazán szereti a Jézuskát, az mindig azt akarja, amit Jézus akar. Sohasem szabad a magunk akaratát keresni, hanem azért, akit szeretünk. Ha igazán szeretünk, akkor az én szinte már nem is számít. Tehát az egyik ilyen fontos, hogy nagyon szerette a szűzanyát, és nagyon szerette az Úr Jézust. És a könyvének is ezt a címet adták, hogy a szeretet nem ismer határt. Tehát annyira szerette az Úr Jézust és a szűzanyát, hogy határtalanul. És a másik pedig, hogy 42 éven keresztül volt ő ágyhoz kötött, és minden áldozatot, minden szenvedést szívesen vállalt. A szűzanya erre is több helyen bíztatta őt. Aki igazán szereti a Jézuskát, annál szívesebben hozza meg érte az áldozatot, minél nagyobb az. Azért kell engesztelnünk Istent, hogy irgalmazzon azoknak is, akik a kárhozat szélén állnak. Nekünk kell engesztelnünk, akik szeretjük Jézust.
Az ő különleges karaktere mindenképpen egyrészt az oltári szentséghez kötődik, aztán nyilván a Jézussal való együtt szenvedés. Tehát azok a karizmák, amik egyébként úgy az ilyen stigmatizáltak körül, meg a szentek közül vannak, hogy rózsaillat, meg betegek gyógyulnak, ezek nála is vannak, de hogy például átveszi, ő nem úgy gyógyít, mondjuk, mint Pió atya, aki, tehát ugye gyontat, pap, áldoztat, tehát Krisztust viszi, és aztán ott szenved, hanem szinte magára veszi ezeknek az embereknek a betegségeit, és úgy gyógyulnak meg. És hát van neki egy alkotó képesség, ez nagyon fontos, hogy miközben ágyban fekvő beteg, a közben hát próbál segíteni a plébánosának is, aztán kis ilyen karácsonyfára akasztható díszeket gyárt, meg mindig próbál valamit, hogy rendkívül kevés pénzük van, nagyon nagy szegénységben élnek, hogy ezt valahogy segítse, és hát ír. Tehát ugye a szűzanya kérésére leírja az élményeit, és azok ül verseket ír, amik hát nem azért fontosak, mert az a világirodalom legszebb versei, de hogy nagyon szépen tükrözik azt a lelkületet, ami egy ilyen életút, egy misztikus szenvedése való elhívás, ami egy különleges dolog. Tehát ez nem azért van, hogy mi ebben próbáljuk őt követni, hanem ezen keresztül tárul fel az, hogy Isten hogy szeretett minket, és amikor valakit ebben az együtt szenvedésre hív, hogy mit kell ezen végigmenni. Hát ő ugye 33 éven keresztül hordozta a stigmákat, minden pénteken elszenvedte Krisztusnak a keresztútját, és végül 62-ben, és ugye március 27-én nagy pénteken hal meg.
Galgóczi Erzsébet nevét többen összefüggésbe hozzák a szeretetláng lelkiséggel, bár ő éppen abban az évben halt meg, amikor a szeretetláng üzenetek elkezdődtek. Mi az, ami miatt mégis összekapcsolható az ő személye a szeretetlánggal?
Az nagyon érdekes, hogy 1962. március 27-én halt meg Gagoszi Erzsébet, és a szeretetlángot pedig a szűzanya Erzsébet asszonynak, Kindelman Károlynénak 1962. április 13-án, tehát néhány héttel később adta. Ez az egyik ilyen nagyon fontos kapcsolat, és a szűzanya Gagoszi Erzsébetnek mondott egy üzenetet 1949. augusztus 12-én. Egy engesztelő tábort szeretnék, ezt neked kell szenvedéseiddel kieszközölni az Úrtól. Ezzel az engesztelő táborral én is könyörögni fogok. Az én szeplőtelen szívem győzni fog, és az egész világ megismeri hatalmamat. Nem kívánok nagy dolgokat, csak egy szót, amit visszatartasz, egy tekintetet, melyről lemondasz, egy átvirasztott órát, mely alatt rám gondolsz, s a fájdalmak tengerét, amit csak én látok. Egyesítsd ezeket szeretetemmel, Jézus végtelen értemével, és akkor ezek nagy értéket nyernek. Ha tudnád, milyen kedvesek előttem azok a lelkek, akik feláldozzák magukat. Az ilyen lélek gyönyörűség nekem, és ilyen hű lelkekből alakítok magamnak egy kis csoportot a világ megmentésére. Azért kérem szüntelenül azt, hogy engeszteljetek. Eddig Gagoszi Erzsébetnek az üzenete, amit a szűzanya mondott, és én úgy látom, hogy Gagoszi Erzsébet az imáival, az engesztelésével, az áldozataival, a szenvedésével eszközölte ki, hogy Magyarországon lehessen egy ilyen engesztelő tábor. A szeretetlángban is az engesztelés van a központi, ez a lényege.
Ha már az imént szóba került Szent Pió atya személye, hadd elevenítsek fel egy vele kapcsolatos történetet. Egy alkalommal magyar zarándokok keresték fel őt, akiket így fogadott, minek jönnek maguk ide Magyarországról, hiszen van maguknak is stigmatizáltjuk, Gagoszi Erzsébet. De vajon mit is tudhatunk a misztikus nő stigmáiról? Voltak-e orvosi és egyházi vizsgálatok ezügyben, és mennyire vált ez a különleges adománya ismerté akár itthon, akár külföldön?
Hát ez nagyon érdekes dolog egyébként, ez csak megint, hogy ugye két magyar stigmatizátról tudunk, az egyik a magyarországi Boldog Ilona, aki 1237-ben kapta meg a stigmákat, és a tatárjárás előtt, tehát szenvedte végig Krisztusnak a keresztutyát újra és újra a magyar nemzetér, és ennek a következő lépése aztán Árpádházi Szent Margitnak a nagy engesztelő műve, és itt van Gagoszi Erzsébet, aki 62-ben hal meg Mária Remetén, és 62-ben kezdi Mária Remetén Erzsébet azt, hogy a szeretetlág lelkinaplót írni. Tehát ő megkapja 29-ben a sepphelyeket, és onnantól kezdve hordozza, és hát természetesen kivizsgálják ebből. Hát ő ugye nagyon nagy purparlé keveredik körülötte, és tehát meggyanúsítják. Hát a szokásos, amin keresztül kell menni, ilyenkor egy embernek keresztül kell megy, ő is keresztül megy, vizsgálták mindenféle módokon. Ugye aztán a szűzanya meg az Úr Jézusnak a kérései nagyon érzékeny érítették, például kéri tőle Jézus, hogy mindenkit ajánlj föl nekem, és akkor hát egyszer kéri, hogy az édesanyádat is ajánlt föl. És akkor ott a felajánl, és akkor elmesél az édesanyjának, hogy hát felajánlottalak meg. És az édesanyja nagyon megharagszik emiatt, mert hogy hát miért nem azt kérted, hogy gyógyuljak meg, és akkor most azt akarod, hogy meghalljak. Tehát itt a saját családjában is teljes félreértések. Ő ezik, ugye a legelén, amikor tehát neki misztikus álmai is vannak, és amikor látja, hogy ilyen kegyelemben végigmegy az úton, és akkor kezén meg lábán ott vannak a sepphelyek, akkor először látszik, aztán eltűnik, akkor örülnek, hogy végre nem látszik, aztán újra megjelenik meg a sepphelyek. Csak egy nagyon belső kör tudta ezt a dolgokat. Tehát az üzenye kért, hogy ez maradjon rejtve. Egy nagyon belső kör tudta csak azt, hogy ő valóban így szenved. Tehát ilyen dolgon keresztül menni, de mondom, részt vettek, ki kellett vizsgálnunk hivatalosan minden dolgot. Le van rakva a levéltárba, hogy a Vácot elvileg kutatható a dolog. Valakinek jó lenne, ha ezt most már végvenne. Tehát nagyon érdekes, amikor meghalt, akkor a temetőbe, a temetői könyvbe úgy van beírva a neve, hogy életszentség hírében elhunyt. Hát, hogy az a kör, amelyik körülötte volt, és hogy a könyvben is ott van néhány tanúságtétel, az azért tudta ezt a dolgot. Meg az egyházi vezetők is tudták. De hát 62-ben ezt valószínűleg már csak ilyen politikai okok miatt is nem nagyon lehetett hirdetni, meg előhozni. És aztán szép lassan elaludt az ügy. Most valahogy fel kellene éleszteni, illetve azt gondolom, hogy amit mi megtanulhatunk Galgóczi Erzsébettől, és amiben nekünk ő tud segíteni ebben a szintén, hát eléggé zűrzavaros és veszedelmes időkben, az nagy kegyelem forrása lehet mindannyiunknak.
Galgóczi Erzsébet így imádkozott hazánkért 1944. október 16-án. Márjácska, hogy fájhat a te szíved országodért, hiszen az enyém is majd beleszakad. Vagy kivettél bennünket szívedből, szíved oltalmából? Nem, ez soha nem lehet. Te mindig Magyarország nagyasszonya maradsz, ami jó édesanyánk. Magyarország a te országod. Könyörök érte, édesanyai szíved minden szeretetével.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az 55 éve elhunyt magyar misztikust, Galgóczi Erzsébetet mutattuk be önöknek. Beszélgető társaim voltak Menkó Ágnes és Sipos Gyula. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Kindelman Győző. Dicsértessék a Jézus Krisztus!